A kormányfő szerint a segélyek helyett a munkavállalást ösztönzi a most bemutatott új Széchenyi terv. Cuslág János cáfolta a bűnszervezet vádját peremásodfokú tárgyalásán, ítélet a hónap végén várható. Gödöllön megtartották a Magyar Uniós Elnökség első miniszteri ülését a Grassalkovics kastélyban, a helyszínnel és a programmal mindenki elégedett volt. Mintegy 4 évi kihagyás után újraindul a Minden Tudás Egyeteme, a hazai tudományos ismeretterjesztés egyik legnépszerűbb programsorozata. Jó estét kívánok! A miniszterelnök szerint olyan strukturális reformokra van szükség Magyarországon, amely a munkavállalásra ösztönöz a segélyekkel szemben. Orbán Viktor erről az új Széchenyi terv részleteinek ismertetésekor beszélt. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter szerint az új Széchenyi terv segítségével 2014-ig a gazdasági növekedés elérheti a 4-6%-os szintet, emellett 300 000 új munkahely jöhet létre.
Szükség lenne fejlesztési hitelekre, Széchenyi terv, Európai Uniós és egyéb más forrásokat vennénk igénybe.
Ez a 8 fős fogtechnikai kisvállalkozás évek óta halogatja a számítógépes fejlesztéseket. Erre is munkahelyteremtésre fordítanák a pályázati pénzeket. A Széchenyi tervnek egyik kiemelt programja az egészségipar és a kis- és középvállalkozások támogatása. Ugyanis ez a szektor adja a GDP majdnem felét, és a KKV-k foglalkoztatják a munkavállalók 2/3-át. Magyarországon ugyanakkor az elmúlt években csökkent a vállalkozások száma. A kormány most ezen is változtatna azzal, hogy 500 milliárdot juttat 2011-ben a kisvállalkozásoknak. Olaszország példája is megmutatta a válság után, hogy a családi gazdaságok, vállalkozások növekvő pályára állíthatják a gazdaságot. Olaszországban a közel 4 millió néhány fős vállalkozás a nemzeti össztermék 70%-át adja.
Ami itt uralkozott, az egy disznó volt.
Orbán Viktor az előző kormány által hátrahagyott pályázati rendszerre mondta ezt. A miniszterelnök és a fejlesztési miniszter is arról beszélt, hogy a bonyolult és átláthatatlan rendszert most egyszerűsítik.
Műveltségű magyar vállalkozó, kis vagy közepes méretű cég vállalkozója képes lesz arra, hogy magától is pályázzon, mert átlátható, érthető magyar nyelven készült pályázatokról beszélünk.
Matolcsy György szerint az új Széchenyi terv 2013-14-re 6%-os gazdasági növekedést eredményezhet. Ennek hatására 300 000 új munkahely jöhet létre 2 év alatt és 1 millió 10 év alatt. Miközben a gazdasági miniszter ezekről a tervekről beszélt, véletlenül megnyomta a kivetítő távirányítóját.
Nagyon fontos, közben itt verem a kis eszközömet, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az erélyes gazdaságpolitikának egy ékes bizonyítéka.
A miniszterelnök bírálta azokat, akik minden változás bejelentésénél megszorító intézkedésekre számítanak.
Mintha egyébként a megszorítás, az élet egészen csekély területeit leszámítva, valami nagy élvezetet okozna az embernek.
Orbán Viktor azt mondta, megszorítás helyett az ország újraszervezésére, a munkavállalás ösztönzésére van szükség.
Magyarországon nem lehet elbújni a munka elől, és nem lehet kimenekülni a munkaerőpiacról, azt remélve, hogy majd az állam egyébként munkahelyett valamilyen másoktól bevett adóból szociális juttatásokat fog fizetni.
2 év alatt 2000 milliárdot pumpálnak a Széchenyi terven keresztül a magyar gazdaságba. Idén 93 pályázatot hirdetnek meg turisztika fejlesztésre, zöld gazdaságra, vagy például vállalkozás fejlesztésre.
A kormány várhatóan februárban jelenti be azokat az intézkedéseket, amelyekkel csökkentik a nyugdíjkiadásokat és a munkanélküliek támogatását. Csak a rokkant nyugdíjasok ellátására több mint 600 milliárd forintot fordít évente az állam, és munkanélküli segélyekre is több 100 milliárdot ad a költségvetés azok pénzéből, akik dolgoznak. A változtatásokkal megtakarított pénzből új munkahelyek születnek majd.
70 orvos és szakaszisztens közül több mint 50-et bűnösnek mondott ki tavaly ősszel a bíróság első fokon az úgynevezett miskolci leszázalékolási perben. Az elítéltek 2001-ben és 2002-ben több mint 100 hamis rokkant igazolást állítottak ki. Jelenleg több mint 750 000 rokkant nyugdíjas tartanak nyilván, közülük 380 000 még nem töltötték be a nyugdíjkorhatárt sem. Ha ide vesszük a rokkantsági és rehabilitációs járadékosokat is, akkor az ellátottak száma megközelíti a 800 000-et. Rájuk az állam összesen 660 milliárd forintot költ. Ennyi pénzből Szolnokig lehetne megépíteni az M4-es autópályát. De ez a pénz bőven fedezni a 4-es metró építési költségeit is. A 33 legfejlettebb ország közül a munkaképes lakossághoz viszonyítva Magyarországon a legtöbb a rokkalnyugdíjas. Köztük vannak, akik dolgoznak, bár becslések szerint minden harmadik feketén. Ugyancsak több száz milliárdba kerül az adózóknak, hogy sokan a munkanélküli segélyt vagy a mielőbbi nyugdíjat választják, mert megtehetik. Pontosabban eddig megtehették. A Wall Street Journalnak adott nyilatkozatában Orbán Viktor azt mondta, hogy a kormány februárban olyan intézkedéseket jelent be, amelyekkel csökkentik a nyugdíjkiadásokat és a munkanélküliek támogatását. A miniszterelnök az új Széchenyi terv ismertetésekor is megerősítette, vége a nagyvonalú munkanélküli juttatásoknak. A VOSZ elnöke szerint, aki dolgozni tud, annak dolgoznia kell.
Ha dolgozni akar a magyar, ezt észreveszik, Európa nem akar dolgozni, tehát a késő római birodalom szindrómája van, akkor ide megindul a tőke.
Gazdasági elemzők szerint, ha sikerül visszavezetni az embereket a munkába, akkor nagyságrendileg kevesebbet kell majd költeni nyugdíjakra vagy munkanélküli segélyekre. Az így megtakarított pénzt pedig vissza lehet forgatni a vállalkozásokba, amelyek újabb munkahelyeket teremtenek.
Az ellenzéki MSZP szerint az új Széchenyi terv a korábbi szocialista kormányok által készített új Magyarország fejlesztési terv olcsó és rossz minőségű másolata. A Jobbik szerint nincs összhangban a kormány korábban meghirdetett gazdaságpolitikai céljaival, az LMP pedig a zöld gazdaságfejlesztési koncepciót hiányolja belőle. A tegnap vázolt strukturális reformok szükségességét viszont az ellenzék sem vitatja. A mai
nap. Az MSZP elnöke helyesnek tartja, hogy elkezdődnek a reformok. Az ellenzéki párt többször bírálta a kormányt azért, mert nem hozta nyilvánosságra reformterveit, és ennek tulajdonította a magyar adósságbesorolás leminősítését is. Mesterházy Attila ma azt mondta, értelmes vita csak a részletek megismerése után kezdődhet.
Mi kíváncsian várjuk ezeket a reformokat. Nekem egy kicsit improvizációnak tűnik egyelőre azt, amit a miniszterelnök mondott, mintha a külföldi piacokat szerette volna megnyugtatni a forintra nehezedő nyomás véget.
A strukturális reformok szükségességét a Jobbik sem vitatja. A párt szerint azonban a nyugdíjakat egy erősen hiányos nyugdíjkasszából akarja fedezni a kormány.
Azt látjuk, hogy az eddigi kormányzati intézkedések és a most kommunikált kormányzati intézkedések nagyon sokszor ellentétben állnak egymással.
Az LMP szerint reformok helyett zöld adórendszert kellene bevezetni.
A termelő munkahelyteremtő iparágak adóterheinek a könnyítésével, és ehelyett az erőforrás pazarló, illetve környezetszennyező iparágaknak az adóztatásával egyensúlyba hozható a magyar költségvetés.
A strukturális reformokról szóló hírekre a pénzügyi piacok pozitívan reagáltak. Az euró árfolyama csütörtök óta 275 forint körül mozog.
Az MSZP elnöke és több politikusa bejelentette, nem lépnek vissza az állami nyugdíjrendszerbe. Mesterházy Attila azt mondta, nyilatkozatban vállalják, hogy amint lehetőségük lesz, kárpótolni fogják azokat, akik a magánnyugdíjrendszerben maradva elveszítik állami nyugdíjjogosultságukat. A miniszterelnök szóvivője szerint a szocialisták a visszanemlépéssel a milliárdos üzletemberek pártjára állnak, és a nyugdíjakkal tőzsdéző spekuláns üzleti körök érdekeit képviselik. Több ezren demonstráltak a fővárosi Kossuth téren a médiatörvény miatt. A demonstrációt civil szervezetek hirdették meg. A résztvevők a médiatörvény alkotmányos vizsgálatát, illetve módosítását, szakmai szervezetek képviseletét, valamint a médiahatóság függetlenségének biztosítását követelik. Közben négy magyarországi újságíró szövetség közös közleményben elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy, szerintük a szakma szűk rétegét képviselő szervezet az osztrák kormányt arra szólította fel, érje el a magyar kormánynál a médiatörvény visszavonását. Befejeződött a Cuslág ügy másodfokú tárgyalása a szegedi ítélőtáblán. Cuslág János az utolsó szó jogán cáfolta a bűnszervezet vádját. Szerinte nem történtek törvénytelenségek, az ifjúsági pályázatok segítése a feladatai közé tartozott. A volt szocialista képviselőt első fokon csalásért 8,5 év börtönre ítélték. A másodfokú ítélet január végén várható.
És akkor folytatjuk az első rendű vádlott perbeszédével.
A bíró ezúttal is csak 10 percet adott az operatőröknek és a fotósoknak, utána kiküldte őket a teremből. Szuslág János az utolsó szó jogán visszautasította, hogy bűnszervezetben és személyes haszonszerzés érdekében követték volna el a csalásokat. A volt szocialista politikus ellentmondásosnak nevezte egykori személyi titkárának, Lados Istvánnak a vallomását, amelyre alapozva az elsőfokú bíróság kimondta a bűnszervezet meglétét.
150 ilyen állítás van benne, nem csatoltuk a fellebbezéshez, de egyébként itt van. És olyan ellentmondások, amelyek nem én cáfolok, hanem a pályázatkezelők cáfolnak, a tények cáfolnak.
A harmadrendű vádlott azzal védekezett, hogy szerinte az elsőfokú eljárásban a vádhatóság irányította a tanúvallomásokat. A vád szerint az egykori szocialista képviselő Cuslág János és társai fiktív alapítványokon keresztül szereztek meg pályázati pénzeket, összesen 72 millió forintot. Az összegek baloldali ifjúsági szervezeteknél landoltak, amelyek egyebek mellett szocialista képviselők 2006-os választási kampányát is támogatták. Másodfokon az ügyész súlyosítást és fegyházat, a védők a büntetések mérséklését, illetve felmentést kértek. A bíró január utolsó napján hirdet ítéletet.
Néhány hónap alatt másfélszeresére nőtt a Zala megyei Bödeháza lakosainak száma. A helyiek és a rendőrség is választási csalást gyanít, a településen ugyanis szavazategyenlőség miatt a mai napig nem sikerült polgármestert választani. A vasárnapi második választás eredményét pedig épp a hirtelen népesség növekedés miatt semmisítették meg. A legközelebbi választás előtt ellenőrzik, hogy az új lakók valóban Bödeházán élnek-e.
Üres a busz Bödeházán, az Zala megyei faluban kocsma sincs, papíron 84-en laknak itt, az utcák viszont teljesen kihaltak.
Nincsenek több ember, hanem mind másoknak jöttek. Hát akiket be tudtak szerezni.
47 szavazása jogosult volt.
Ennyien szavazhattak az októberi választáson. Az egyik polgármester jelölt azt mondja, múlt hét közepén még 55-en, vasárnap pedig már 84-en laktak Bödeházán.
Nyilván nem hivatalosan tudtam meg, de ezt aztán később hivatalosan is kiderült, hogy a polgármester úr jelölthöz 21-en jelentkeztek be.
Mármint a házába?
Mármint a saját házába, igen.
Kerestük a polgármestert is, de nem értük el. A háznál, ahol hivatalosan több mint 20-an laknak, senki nem volt otthon. Az ügyel a Zala megyei rendőrség foglalkozik.
Az ügyben január 10-én érkezett feljelentés a lenti rendőrkapitányságra, amely ezt hatáskör hiányában az Zala megyei rendőrfőkapitánysághoz tette át. A nyomozó hatóság pedig január 11-én a feljelentés kiegészítését rendelte el.
A választást meg kell ismételni, de előtte ellenőrzik, valóban jogosult-e mindenki a szavazásra. Bödeházán ellenőrzik, hogy azok, akik a közelmúltban jelentkeztek be a faluba, valóban itt laknak-e, és hogyha nem, akkor az ő lakcímüket fiktívvé nyilvánítják. Így a következő választásokon már nem szavazhatnak. Legközelebb február 6-án lesz polgármester választása Zala megyei faluban.
Jogosulatlan gazdasági előny megszerzése miatt feljelentést tett a belügyminisztérium, mert felvetődött a gyanú, hogy Edelény önkormányzata 84 millió forint előleggel nem megfelelően számolt el a tavaly tavaszi árvíz után. A csapadékos idő miatt várható árhullám ellen gyorsított tempóban gátak és záportározók épülnek, amelyeket helyi vállalkozók készítenek közmunkaprogramok segítségével.
Ezt az árvízben összedőlt hidat elbontják Felsőzsolcánál. Az autópálya töltését átfúrják és átfolyókat építenek. Körgát is épül. Ezzel védik majd a várost és két másik települést árvíz idején.
Gyakorlatilag teljes védelmet fog nyújtani. Mindez benne van a december 15-i elhatározásban, a kormányhatározatban.
A Budva völgyében Edelénynél és még két másik községnél épül záportározó. Hét szükségtározót is építenek. Áradás idején ezekbe vezetik majd a vizet.
Olyan ütemben kell ezekkel végeznünk, hogy egy koratavasszal jelentkező esetleges áradás megnyugtató a mederbe legyen tartható.
A munkába bevonják a helyi vállalkozókat és közmunkaprogramot is indít a kormány. Edelény polgármestere tegnap arra panaszkodott, hogy sok vállalkozónak a minisztérium még a tavalyi árvízvédekezési költségeit sem fizette ki.
99%-át az igényeknek.
A belügyminisztérium államtitkára viszont azt mondja, minden olyan valós költséget megtérítettek már, amit az önkormányzatok számlákkal igazoltak, és a szaktárca ellenőrzött. Edelény még májusban 150 millió forint előleget kapott a védekezés költségeire.
A 150 millióból 84 millió forinttal nem tud mind a mai napig elszámolni, tehát ez visszajár az államnak. Van egy másik elszámolása edelénynek, amelynek a felülvizsgálata folyamatban van, és ha az jogos és jogszerű lesz, akkor meg fogja kapni a város a pénzt a védekezésre.
A számlák ellenőrzése után azonnal kifizetik a védekezés költségeit. A minisztérium edelény ellen rendőrségi feljelentést tett jogosulatlan gazdasági előnyszerzés miatt.
Lemondott a tunéziai elnök és külföldre távozott. Ezt hetek óta követelték már a munkanélküliség és korrupció miatt utcára vonulók. A hatalom eddig erőszakkal próbált elfojtani a tiltakozást. A 24 éve hatalmon lévő elnök Zine El Abidine Ben Ali napközben még rendkívüli állapotot és teljes kijárási tilalmat vezetett be, menesztette a teljes kormányt, végül azonban elmenekült az országból.
Katonák vették át az irányítást a repülőtéren. Zine El Abidine miniszterelnök nem sokkal korábban menesztette a teljes kormányt. Azután pedig rendkívüli állapotot hirdetett. Elrendelték a kijárási tilalmat, valamint lezárták az ország légterét. Nem sokkal ezelőtt pedig bejelentette lemondását, és ismeretlen helyre távozott. Sajtóhírek szerint külföldre. Az országban csaknem egy hónapja tartanak a tüntetések, amelyeken már a 24 éve hatalmon levő államfő távozását követelték. Több városban tüntettek az élelmiszerárak emelkedése, valamint a munkanélküliség miatt, ami elsősorban a fiatalokat érintette. A megmozdulások a fővárosra, Tuniszra is átterjedtek. A tunéziai kormány 23 halálos áldozatot ismer el december óta. Emberjogi csoportok szerint azonban ennél jóval több, akár 60 halottja is lehet az eddigi összecsapásoknak. Közben turisták ezreit menekítették ki az országból, főleg briteket és íreket. Magyar turisták szervezetten nem voltak az országban. A magyar külügyminisztérium pedig nem ajánlja senkinek, hogy mostanában az afrikai államba utazzon.
A tunéziai helyzettel foglalkozik az Este is, a zavargásokról pedig képes és videóbeszámolót találnak internetes oldalunkon a hiradó.hu-n. A Magyar Uniós Elnökség prioritásait ismertette Schmidt Pál Madridban egy gazdasági rendezvényen. A köztársasági elnök azt mondta, az unió előtt álló súlyos kihívások miatt a Magyar Uniós Elnökség a cselekvés időszaka kell, hogy legyen.
A köztársasági elnök tegnap este a gazdasági, kulturális és idegenforgalmi kérdések mellett az Európai Unió keleti bővítéséről is tárgyalt José Luis Rodríguez Zapatero spanyol kormányfővel.
Szeretnénk Duna stratégiát végigvinni, érdekeltek vagyunk a regionális együttműködésben, ahogy ők Afrikát és a Mágreb országokat tartják fontosnak, a mediterrán térséget, számunkra ez adatik. Tehát a kelet-európai partnerség, a balkáni bővítés és a visegrádi négyeknek az együttműködése.
Az államfő spanyol nyelven szólalt fel azon a gazdasági fórumon, amelyen a magyar soros elnökség főbb célkitűzéseit ismertette. Magyarország a spanyolokkal indult soros elnöki hármas utolsó tagjaként Belgiumtól vette át a posztot. Schmidt Pál köztársasági elnök szerint a magyar elnökség kellő felelősséggel és kellő felkészültséggel lát neki az előtte álló feladatoknak. Ahogy mondta, az elkövetkező fél év a cselekvés időszaka lesz. A Híradót Kónya Rita tudósította Madridból.
Gödöllön megtartották a Magyar Uniós Elnökség első miniszteri ülését. A 27 tagállam európaügyi miniszterei és államtitkárai tanácskoztak a Grassalkovics kastélyban. A vendégek a programmal és a helyszínnel is elégedettek voltak, és a helyiek sem bánták a delegációk érkezését.
A delegációs autókat nézik a gyerekek Gödöllön. A következő fél évben csak ilyen kocsikkal lehet majd a kastélyt megközelíteni.
Kicsit ez most megnehezíti a dolgunkat a közlekedés szempontjából, de egyelőre érdekesnek tartom ezt a felhajtást.
A Grassalkovics kastély körül például folyamatosan lovasrendőrök járőröznek.
A delegációk ma két ülést tartanak. Az elsőn a soros magyar elnökség programjának céljait vitatják meg, a másodikon pedig az Európai Tanács februári ülését készítik elő.
A tárgyalásokat a felújított lovardában tartották.
A vendégek el vannak ragadtatva a kastélytól, illetve a konferencia teremé átalakított lovardától. Volt egy államtitkár asszony, aki a beszédében is azt mondta, hogy ő most elképzeli, ahogy ebben a lovardában annak idején Sisi nézte a lovas bemutatókat, és teljesen le van nyűgözve.
A rendezvényekre több mint 300 külföldi és belföldi újságírót várnak. A sajtóközpontban 12 kamera rögzít mindent, a közvetítéseken több mint 110 ember dolgozik.
Az adásokat több ország is átveszi, akár 500 millió nézőhöz juthatnak el a képek. Például ez is. Itt már a 27 uniós ország európai ügyi miniszterét és államtitkárát fényképezik. Győri Enikő a tanácskozás után azt mondta, hogy a tagállamok támogatják a magyar elnökség programját, amelynek legfontosabb feladata a gazdaság javítása, a közös valuta konszolidálása és az egységes piac megerősítése.
Újraindul a Minden Tudás Egyeteme. Az első előadást szombaton Barabási Albert László, a Bostoni Egyetem egyik fizikusa tartja majd. A Minden Tudás Egyeteme a hazai tudományos ismeretterjesztés egyik legnépszerűbb program sorozata volt 2002 és 2008 között. Több száz előadást, tévéműsort és újságcikket ért meg. Az előadásokból a Magyar Televízió tavasszal műsort is indít.
5 éven át több mint 100 adás kezdődött így. Most megújult a Minden Tudás Egyeteme. Az újraindított előadás sorozata 2.0 nevet kapta, mert interaktív, és mert minden eddiginél jobban épít az internetre. Az első előadás szombaton lesz, amit 15 másik követ majd az élet, a társadalom, a jövő és a környezet témaköréből. Ám ezúttal egy előadást nem csak egy előadó tart majd, és nem csak egy tudományterületről.
Az az alap kiinduló pontunk, hogy problémák vannak, nagyon komplexek a problémák, sok tudomány együttműködésre van szükség ezeknek a megközelítéséhez, a megoldásához és a megtárgyalásához.
Az előadásokból a Magyar Televízió heti 3 részes sorozatot indít tavasszal.
Kutya kötelességünk olyan műsorokat készíteni, amely a nézőket felnőtt gondolkodó embernek tekinti.
A sorozat egyik főszervezője a Magyar Tudományos Akadémia.
Az emberek érdeklődnek az érdekes tudományos eredmények iránt, és nagyon fontos, hogy ezt hiteles forrásból kapják meg, és ne különböző áltudományos butaságok keringenek ma oly sokszínű médiában.
Az első előadást 2002. májusában Vizier Szilveszter, az akadémia akkori elnöke tartotta.
Tehát kezdetben mindenki azt mondta nekem, elnök úr, ezt ne vállalja, ez biztos bukás. Ebből a bukás jóslatból mi lett? Hatalmas siker. 10 szemesztert élt meg, 157 előadást.
Az egyik leghíresebb Erdő Péter prímás érsek és Schweitzer József főrabbi közös előadása volt a húsvéti ünnepről. Erről még a külföldi sajtó is beszámolt. De Eszterházi Péter író, Makovec Imre építész és Sólyom László volt köztársasági elnök is szerepelt az előadás sorozatban.
A hazai halfogyasztást népszerűsíti a Halra Magyar nevű versenysorozat, amelyel éttermek mutatják meg, mennyiféle étel készíthető az egészséges húsból. Egy átlagos magyar alig több mint 4 kiló halat eszik egy évben, pedig a rendszeres halfogyasztás bizonyíthatóan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
Egy héten kétszer kötelező lenne halat tennie.
A Halra Magyar nevű főzőversenyben havonta 5 étterem versenyez egymással. Az akció célja, hogy minél többen megkóstolják a halételeket is.
Olyan előételeket készítettek pontból, olyan erőlevest, és most sorolhatnám az ételek tömkelegét, amit én el nem hittem volna, hogy ilyet Magyarországon tudnak.
A magyarok többsége szinte csak karácsonykor vesz halat. Ebben az üzletláncban ilyenkor 40%-kal több fogy, mint máskor.
Szeretnénk, hogyha mind több vásárlónk átszokna az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen haltermékekre is, ezért mind több üzletünkben elterjesztjük ezeket a halpultokat.
Főleg, hogy a tengeri hal.
A híradó által megkérdezett dietetikus szerint azért lenne fontos, hogy minél több halat fogyasszunk, mert az olyan összetevőket tartalmaz, amelyeket a szervezet másként nem tud előállítani.
Az úgynevezett omega-3, azaz eszenciális zsírsavakat tartalmaz, amelyeket a szervezetünk nem tud előállítani. Ezek főleg a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is szerepet játszhatnak.
A Halra Magyar főzőversenyt legközelebb Sopronban rendezik meg.
Végakaratának megfelelően egy versenyautóból szórták szét Szuhanyik László autóversenyző hamvait. A pécsi ralisa múlt héten halt meg, legnagyobb sikereit Ranga László oldalán a 80-as években érte el.
Egy versenyautóval az élen indult el a gyászolók konvoja a Mecsek Ralliról jól ismert lapisi elágazóba. Ez volt Szuhanyik László utolsó gyorsaságia. Az autóversenyző Ranga Lászlóval minden idők egyik legsikeresebb magyar rally versenyzője mellett magyar bajnok is lett. Szuhanyik László másfél hete halt meg.
Én vittem be a rally pályák benzingőzös világába.
Egykori versenytársa 2 évet töltött együtt a versenyzővel.
mit éltünk kint. Minden időnket itt töltöttünk. Ha éppen nem az aknába. Hogy az autók a felkészítéssel foglalkoztunk, akkor egyszerűen ez volt az életünk.
Szuhanyik László végakarata volt, hogy a Mecsek útjain búcsúztassák.
Olyan búcsúztatóról, amikor egy autóversenyző hanvait a versenypályán szórják szét, nem tudunk. Legalábbis nem ismert számunkra, úgy tűnik ez a világon az első.
Szuhanyik László végakaratának megfelelően a hanvait egy versenyautóból szórták ki a Mecsek Rally helyszínén.
16. Benedek pápa hivatalosan is elismert egy II. János Pál pápához köthető csodát, ennek alapján elrendelte a volt katolikus egyházfő boldoggá avatását. A szertartást, amelyre több százezer zarándokot várnak, május 1-én tartják majd Rómában. II. János Pál 2005-ben halt meg, csaknem 27 év pápaság után. A Vatikán szerint neki tulajdonítható egy Parkinson-kóros francia nővér csodálatos gyógyulása. A boldoggá avatás a szenti avatás előtti utolsó állomás. Ahhoz, hogy valakit szenté nyilvánítsanak, két személyhez köthető csoda kell. Most pedig nézzük az esti kínálatot. 9 órakor kezdődik az este Szőlősi Györgyivel. Szervusz, miről lesz szó ma nálatok?
Jó estét kívánok, mi is foglalkozunk az újrainduló Széchenyi tervvel. Itt lesz az Iparkamara és a Vállalkozók Szövetségének vezetője. Másik témánk pedig a Minden Tudás Egyeteme. Mai kérdésünk, ön mit látna legszívesebben a képernyőn? Ha a biológiával, természettudományokkal kapcsolatos előadásokat küldje az át, ha a történelemről vagy irodalmi művekről hallana szívesen, akkor küldje a B-t, ha pedig az emberi természetről és gondolkodásról tudna meg többet, küldje a C-t a 0630 555 55 15-ös telefonszámra. 9 órakor kezdünk, várjuk Önöket!
Köszönjük szépen! Ez volt a Híradó péntek este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. A kormányfő szerint a segélyek helyett a munkavállalást ösztönzi a most bemutatott új Széchenyi terv. Cuslág János cáfolta a bűnszervezet vádját pere másodfokú tárgyalásán, ítélet a hónap végén várható. Gödöllön megtartották a Magyar Uniós Elnökség első miniszteri ülését a Grassalkovics kastélyban, a helyszínnel és a programmal mindenki elégedett volt. Sport Petrovics Mérei Andreával, aztán időjárás jelentés, Híradó legközelebb fél egy előtt 5 perccel lesz. Luigis Tamás, én köszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
Mit tudsz? Döntöttem a sorsodról, ügyvéd leszel.
Ne, apám, én muzsikus.
Hogy kerülnek ezeket adták a táskádba, fiam?
Hát ez az első szimfóniám, papa, az évfolyam társam.
Kodály, Szilmai Albert, Bartó Béla. Milyen kvalitású emberek ezek?
Nagyon tehetségesek.
Az baj.
Ha ez így megy tovább, én valami rettenetes dologra szánom el magam.
Kisfiam!
Operettet fogok írni.
Egy film Kálmán Imréről, az élet muzsikája. Holnap 21 órakor az M1-en.
Antibiotikum mellé ne felejtse el, önnek a Protexin kell.
Protexin? Minőségi probiotikumok? Igen, Protexin.
Régebben a szánkat így tartottuk tisztán. Manapság a szagaszprével csupán ennyi a dolgunk. Propolis tartalmú szágászpré. Szájhigiénia mindenkor, minden nap.